13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Orbán Viktor összehívta csütörtök reggelre a terror elhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában többek között arról is beszélt, azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük, tette hozzá Orbán Viktor. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Hozzátette, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter, megemlítve, hogy a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen. Kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan saját egészséges fejlődésük érdekében időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság. Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani. A nevelőszülői hivatást választókról környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált emberek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretett Szolgálat képzését. A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is, melyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, jelezték. Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világima napot, közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Fischer Vilmos tájékoztatása szerint az idei Világima nap központi témája Jézus Máté evangéliumában elhangzó mondata: Jöjjetek, én megnyugvást adok nektek. Az idei ima nap tematikáját a nigériai keresztény nők készítették el, mondta hozzátéve, egy olyan időszakban, amikor az emberek világszerte sok nehézséggel, ellenségeskedéssel szembesülnek, a nigériai keresztény nők betekintést nyújtanak abba, hogyan találhatjuk meg békességünket Istenben. A világi manapé mozgalom közössége azt vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az ige hallgatáson túl ebben az esztendőben a Nigériában élő nők osztják meg sorsukat. Az Isten tiszteleti liturgia keretében olyan leveleket olvasnak fel, amelyeket azok a nigériai asszonyok kaptak, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek, közölte a MEÖT főtitkára. Az ökumenikus világi manapot 1870 óta tartják meg világszerte. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén 41. alkalommal szervezi meg ezt az eseményt. A digitális állampolgár mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a kötelezett szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi idei határidő a csatlakozási folyamat elindítására. Ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a teendőikkel kapcsolatban. A DAB kereszt szolgáltatásainak elterjedésével az állampolgárok is magabiztosabban navigálhatnak az online térben, és a bevezetés a csatlakozók számára is számos előnnyel jár. A digitális állampolgárság programhoz már csatlakozott szolgáltatók listája a dab.gov.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén továbbra is marad a többnyire derült idő, csapadékra nem kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották. Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Resperger István, ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm, jó napot kívánok, szebb napokat.
Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban megtámadta Iránt, megölték a legfőbb vallási vezetőt és a katonai irányítás nagyon sok tagját. Irán válaszcsapásokat mért Kuwaitra, Szaúd-Arábia, Bahrejnre, Katarra, Jordániára, az Egyesült Arab Emírségekre. Most ott tartunk, hogy amit el tud érni, arra lényegében csapásokat mér. Nincs forgalom a Hormuzi szorosban, Katar beszüntette az LNG termelést, az amerikai elnök azt mondta, még nem dönti el, meddig tart a háború, de azt mondta, hogy az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítése a célja. Ez háború, vagy valami más katonai neve is lehet még?
Nem lehet ez háború egyértelműen. A USA és Izrael támadást indított ez ellen a rendszer ellen. Nyilván vannak politikai és katonai célkitűzései minden háborúnak. Ugye ha az egész háborút nézem, akkor sok embert én olvastam, hogy meglepte, hogy lett egy ilyen háború, de ugye ha folyamatában nézem, akkor ez egy hosszú folyamatnak a végeredménye, hogy ez bekövetkezett. Egyrészt ugye ez a térségben van a világ energiahordozóinak a 70%-a, itt megy át a 20% Európa, illetve a Távol-Kelet felé, tehát rendkívül fontos geostratégiai szempontból kiuralja, vagy kiakadályozza éppen az olaj kiutását. A másik ugye a 2023. októberi palesztin támadás Izrael ellen, majd az amerikai segítségnyújtás, a túszok visszaszerzése, majd ugye nagyon régóta tart egy folyamat, amiben az atomalkúról van szó, hogy Irán ne dúsítsa tovább a urániumot, illetve azt, hogy ezt a 60%-ra feldúsított közel 400 kilót ne tegye fegyvertisztává, és ne legyen 9 atombombája. Itt a tárgyalások ugye berekedtek. Volt korábban egy amerikai csapás már Irán ellen, amikor bunkerromboló eszközökkel, bombákkal semmisítették meg ezeket a létesítményeket. Ugye a hármas célkitűzés mind a két ország részéről más. Az egyik azt mondja, Amerikai Egyesült Államok, hogy az atom dúsítást fejezze be Irán. A második követelmény, hogy a ballisztikus rakétaprogramot hagyja abba, hiszen jelen pillanatban is 2000 kilométerig el tudja lőni a legfejlettebb rakétáit. A harmadik pedig szintén egy nagyon fontos geostratégiai kérdés, hogy a proxy terrorszervezetek támogatását fejezze be. Jól látjuk, hogy mi történt a Vörös-tengeren, ugye? A huti lázadók minden hajóra lőnek, ami Izrael fele megy. Tovább támogatták ugye a Hamaszt, a Hezbollahot, az iszlám dzsihádot, és ezek hajtották végre a támadást. Most ezek után Izrael ugye egy rendszerváltást is szeretne elérni, bár ez nehéz lesz, hiszen a vallási vezető kiiktatása egy kicsit összébb zárta a társadalmat, amit korábban a úgynevezett utcai megmozdulások megrengettek. Én azt gondolom, így értünk el ahhoz a háborús ponthoz, hogy az amerikai elnök úgy döntött, hogy a legfőbb szövetségesével, Izraellel és az ő Mossad és CIA információival megpróbálja ezt a rendszert leváltani. Ugye meglepő módon nappal indultak a támadások, tehát már korábban tudták zavarni, illetve kiiktatni azokat a légvédelmi rendszereket, amiket Oroszországból vagy éppen Kínából szereztek be, és első nap közel 40 tábornokot és a legfőbb vallási vezetőt megölték.
Mikortól kezdve volt világos, hogy itt egy éles támadás lesz? A csapatösszevonások hónapok óta tartottak. A repülőgép hordozók oda kellett, hogy érjenek. Van-e valami olyan kritikus pont, amire egy katona azt mondja, hogy ez azt valószínűsíti, hogy éles támadás lesz?
Igen, több ilyen pont volt. Ugye Amerika terve úgy épült fel, hogy átcsoportosítottam az eszközöket. Ezeken belül is legelőször a TED és a Patriot légvédelmi rakétarendszereket, illetve a környező országokkal egyeztettek arról a védelemről, hogy Izraelt meg tudják védeni a különböző rakéta és drón támadásoktól. Ez volt az első pont. A második pont ugye a különböző bázisoknak a feltöltése. Egyrészt a repülőgép hordozók odavezénylése, illetve főleg a légi utántöltő eszközöknek a megjelenése jelezte, hogy itt hosszú, elhúzódó műveletekről lesz szó, és hosszú csapásokat kell végrehajtani mind az izraeli, mind az amerikai légierőnek, hogy vissza is tudjon érni. A harmadik része ugye a tervezés fázisa, mert az, hogy felvonultak az erők, akkor azt meg is kell tervezni, hogy hogy akarom alkalmazni. Általában ugye az amerikaiak és a britek, meg az izraeliek is a hálózatközpontú hadviselést alkalmazzák. Ebben egyrészt az első szinten az összes hírszerzési információt egyesítik, azt a vezetés tudtára adják, a vezetés pedig dönt, hogy hogyan alkalmazza ezeket. A tervezésnél általában azt veszik figyelembe, hogy felrajzolják Iránnak a katonai, szociális, információs, politikai, gazdasági hálózatait. Ezeken belül megkeresik a gyenge pontokat. Mi az, amit először meg kell semmisíteni ahhoz, hogy nagy változások lehessenek? Itt nyilván a központban a vallási vezető, kvázi a klérus, a katonai képességek vannak, bár ezek azért elég erősek Irán területén, közel 1 millió katonával, 150 ezer forradalmi gárdistával, 600 ezer tartalékossal rendelkezik, tehát elég nagy dolgokat kell megoldani ahhoz, hogy változás következzen be. Tehát amikor ezek összeálltak, akkor érett meg az idő arra, hogy támadás van.
Az amerikai tervezési logikában egy zárt időtartammal számolnak, 4 hét, 6 hét, vagy addig mennek, ameddig kell menniük?
Általában az öbölháború tudom példának felhozni, ugye ami 26 napig tartott 2003-ban, az ottani tervezés 180-200 napra tervezi meg a műveleteket. Ugyanis nem lehet úgy készülni, hogy a legjobb változatra készülök. Mondok példát, most is van egy kis probléma, kevés a bunkerromboló bomba, többet kellene hozni, hogy ezeknek rendelkezésre kell állni. Ugyanúgy a precíziós fegyvereknek, a repülőgépeknek, a Reaper felderítő drónoknak, amelyeknek 24 órás helyzetképet kell adni arról, hogy mi van Iránban, illetve amikor megtörténtek a csapások, rögtön feldolgozni azokat a képeket, hogy hova kell még csapni.
Meddig van értelme csak távolról támadni szárazföldi erők bevetése nélkül?
Nyilván nagyon nehéz azt mondani, hogy légierővel meg lehet oldani dolgokat. Itt egy kicsit Machiavellit kell elővenni, aki azt mondta, hogy egyetlen szervezetet, legyen az szó terrorszervezetről, forradalmi gárdáról, nem lehet egy csapással megsemmisíteni, tehát hosszú időre van szükség. Ha megnézzük a 91-es öbölháborút, ugye az 43 napig tartott, amiből 39 nap légi művelet volt. A koszovói művelet 78 napig tartott, sokkal kisebb területen. Ezt követte Afganisztán szintén, 76 nap volt, illetve a 2003-as öbölháború az meg 26 napig. Én azt gondolom, amit Trump elnök mondott, ez a 4 hét, ez elég ahhoz, hogy körülbelül 11-12 ezer csapást tudjon mérni a koalíció, és akkor rengeteg katonai célpontot meg tud semmisíteni. Azaz a katonai célpontokat, hogy a iráni haditengerészetet, az iráni szárazföldi erőknek nagy veszteséget okozzanak. De arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy nagyon sok eszköze Iránnak föld alatti létesítményekben van, ugyanúgy, mint Libanonban a Hezbollahnak, tehát nagyon nehéz feladatot vállalt fel a két ország.
Ezen a terepen az eddigi dinamika alapján eljöhet ez a pont, amikor már meg lehet mondani, hogy körülbelül meddig tart még ez a háború?
Én azt gondolom, ki lehet számolni, hiszen nincs akkora légvédelmi készlete Iránnak, amivel a repülőket, felderítő drónokat vagy bármi egyebet le tudja lőni. Tehát több lesz a támadó eszköze mindig is az amerikaiaknak, hiszen közel 300-400 harcászati repülőgépet szállítottak a térségbe, 450 darab van Izraelnek, tehát ez mindig több lesz, mint az a légvédelmi mennyiség, amivel ők oltalmazni tudnának valamit. Illetve a csapásokból tisztán látjuk, például a mai csapás Teheránra egy atom létesítményt lőtek ki az izraeliek, tehát a felderítés, a hírszerzés, a csapásmérés és a pontosítás Iránnak ez a folyamatát még tudják teljesíteni.
Ha megszűnnek az iráni válaszcsapások, akkor az annak lesz a jele, hogy vége a háborúnak, feladták, vagy taktika is lehet?
Ugye sokan mondják, hogy kétféle lehetősége volt Iránnak. Egyrészt, hogy békét köt, diplomáciai útra tereli ezt az egész konfliktust, a másik pedig, hogy fenntartja a rezsimet és katonai válaszcsapásokat mér. Vannak ugyan már hasadások az iráni rezsimen belül, hiszen némelyik köztársasági forradalmi gárda parancsnok az már elég önállóan tevékenykedik. Tehát a politikai meg a katonai vezetésben van egy rivalizálás, ki hogy jut hozzá a hatalomhoz, milyen közel lesz, milyen lesz az új vezető, akit kiválasztanak, mennyire lesz keményvonalas. De én azt gondolom, hogy a csapások az alapján fognak megszűnni, ahogy a nagyon fontos célokat kiiktatja USA és az Izrael, és utána a rakétákra, a föld alatti létesítményekre és a rakéta kilövőkre tud összpontosítani.
Katonai tervezés számol azzal a kérdéssel, hogy milyen vezetést akar létrehozni Iránba, vagy a káosz is megfelelő?
Hát a katonai vezetés ugye végigjárja a saját útvonalát, ez úgynevezett katonai irányvonalak, hogy a szárazföldi erőknek, akik most nincsenek jelen, mit kell csinálni, a különleges erőknek, a légierőnek, a logisztikának. Tehát ezek pontról pontra, mint a levert szölöpökön haladnak előre, hogy a katonai célt meg tudják valósítani, hogy ne legyen már ellenálló képessége Iránnak. A politikai célzat az, hogy ők mit akarnak, milyen változást az országban, ahhoz a katonai csak hozzá tud járulni. Ugye most láttuk, hogy a CIA is pont a kurdokat bújtogatja, hogy esetleg egy felkelést szítani, és legyen lekötve a köztársaság, illetve forradalmi gárda új alakulatai, hogy ezeket abba a térségbe küldjék. De én azt gondolom, ez nem megoldás Irán számára hosszabb távon egy polgárháborús helyzet.
Viszonylag friss hír, hogy Törökország felé tartó iráni rakétát szedtek le. Törökország a NATO tagja. Ha célba ér a NATO, be kell, hogy lépjen a háborúba?
Nem. Általában, amikor ilyesmi történt, láttuk Lengyelország területén drónok csapódtak be a háború mellett, mindig arányos és szükségszerű választ kell adni. Ugye több európai ország, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország is fontolgatja, hogy szükséges és arányos választ ad arra, amit Irán művel, hogy lövi a szomszédos országokat. De azt gondolom, ez nem azonnal azt jelenti, hogy megtámadtak egy NATO országot, és a segítségére kell sietnünk. Ilyen incidensek lesznek még, hiszen az iráni rakéták hatértávolsága Romániának a nyugati határáig ér.
A szomszédos arab államok megtámadása, az azt jelenti, hogy ők szintén háborúban állnak Iránnal, vagy csak akkor, hogyha majd visszalőnek? Mert eddig nem lőttek vissza, csak védekeztek.
Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, ők próbálnak védekezni. Ugye az Izrael felé felépített védelmi rendszer az 28 rendszeren keresztül épül fel. Ebben van a szaudi, a jordán, a török, a haditengerészeti erőknek a légvédelme, plusz ugye a vaskupola a különböző légvédelmi rendszereivel. Én azt gondolom, hogy ezek az országok is arra készülnek, hogy ez a konfliktus be fog fejeződni, ők nem kívánnak háborús félként belépni. Egyébként az egyik feszültségkeltő éppen Kína volt, hiszen ő adta át Iránnak azokat a légi felvételeket és műhold felvételeket, ami alapján most több radarrendszert, szatellitállomást elpusztítottak az irániak, illetve főleg amerikai létesítményeket próbálnak meglőni, ilyenek a nagykövetségek, illetve katonai bázisok. Közel 60 ezer amerikai katona van a térségben, tehát bőven van célpontjuk, és az 500 kilométeres hatótávolságú drónjaikkal is elérik ezt. Ugye van egy magyar vonatkozás is, Erbilben magyar katonák vannak, 20 fő, az ottani katonai reptéren ott is becsapódott egy drón, de mindenki jól van és szolgálja a hazát.
Hogyha a kínaiak további információkkal látják el az irániakat, és amerikai katonák halnak meg, akkor a kínaiak ezzel nem sodródnak bele ebbe a konfliktusba? Hát, vagy túl nagyok ahhoz, hogy ez a kérdés értelmes legyen?
Szerintem ők eléggé mindig diplomatikus módon pont annyira avatkoznak be, amennyire nagyon szükséges. Ugye őket nagyon nagyban érinti a venezuelai rendszerváltás, és Irán is nagy félelmet jelent nekik, hiszen ebből a két országból származott a rendkívül nagy olajszállításuk, illetve importjuk. Ha ezek kiesnek teljesen, meg a Hormuzi szoros, akkor egyre jobban Oroszországra szorul, tehát akkor még többet kell teljesítenie mondjuk Oroszország felé.
Mi a logikája Izrael és az Egyesült Államok együttműködésének? A tudás meg az erő kapcsolódik össze, vagy ennél bonyolultabb?
Egy kicsit bonyolultabb, de nyilván az a képesség, hogy Izrael közel 500 repülőjével, a közel 90 stratégiai felderítő drónjával, nagy hatótávolságú bombázóival egy Irán méretű országot meg tudjon támadni, ezekhez elégtelenek ezek a feltételek. Nagyon pontos precíziós csapásokat lehet mérni, viszont óriási az ország területe. Ugye Ukrajna 603.000 négyzetkilométer, Irán pedig 1.640.000 négyzetkilométer, tehát 1 millió négyzetkilométerrel nagyobb területen kell csapásokat mérni. Ez Amerika védőpajzsa, főleg a légvédelem, a radarok nélkül nem lehetett volna megvalósítani, és a csapásméréshez is kellettek azok az eszközök, főleg a bunkerrombolók, a stratégiai lopakodó rendszere, ami van, ezek nélkül nem tudta volna megoldani.
Az amerikai elnök azt mondja, hogy a legjobb és korlátlan mennyiségű fegyver áll rendelkezésünkre, bármeddig tudjuk folytatni ezt a háborút. Ki lehet számolni, hogy az amerikai anyag és ember az milyen hosszú iráni háborúra elég?
Hát ugye Amerikának 11 repülőgép hordozója van, 2 van a térségben. Tehát ezeket bármikor tudja cserélni, tudja fokozni a nyomást, viszont valahol azt is el kell érni, hogy a térségnek a gazdasága, a turizmusa ne menjen teljesen tönkre. Tehát meglegyen az a kívánság, amit szeretne Izrael kiiktatni, az atomprogramot nagyon jelentősen visszavetni ugye a katonai képességeit Iránnak, ehhez hosszú időre van szükség, legalább 4-5 hétre, ez a minimum. Illetve azt is figyelembe kell venni, hogy ugye ami sikerült Izraelnek Libanonnal szembe, Szíriával szembe, illetve a gázai övezetben, hogy a Hamaszt körülbelül 90%-kal, a Hezbollahot 50%-kal visszavetette, tehát most van neki alkalma arra, hogy Irán a fő felbújtóra is olyan csapásokat mérjen, amivel tovább gyengíti ezeket a proxy szervezeteket.
A Hormuzi szoros bevéthető annyira, hogy ott újraindulhasson a forgalom? Az amerikai elnök azt mondja, hogy ha kell, akkor ők fogják kísérni a hajókat.
Hát igen, a hajókísérés egy fontos dolog, de láttuk a Vörös-tengeren a huti lázadókkal, hogy hajó elleni rakéták, kis méretű tengeralattjárók, aknásítással rengeteg problémát tud okozni a forradalmi gárda. A forradalmi gárdának 3 különleges hadosztálya van, ennek van vízi részlege is, azaz haditengerészeti közel 40.000 fő, tehát ezek kis gyorsjáratú csónakokkal, öngyilkos merényletekkel, aknákkal rendkívül nagy károkat tudnak okozni. Itt arra kell főleg figyelni az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy a szorostól kifele mérjen csapásokat, hogy oda ne tudjanak katonákat, haditechnikai eszközöket vezényelni. Tehát ez a legfontosabb ehhez, hiszen a világ olajkereskedelmének a 20,9%-a itt zajlik.
Megvan erre az Egyesült Államoknak a képessége? Tehát technikailag meg tudja oldani?
Technikailag meg tudja oldani. 24 órás helyzetképe van, dönteni tud, milyen erőket vezényeljen. Rengeteg repülő, harcászati repülő, csapásmérő drón van a térségben, úgynevezett őrjáratozási légtérben, azaz állandó ellenőrzés alatt tudja ezt tartani. Nyilván egy kis hajót felderíteni, kiszúrni, ahhoz haditengerészeti más felszíni egységekre is szükség van.
Úgy néz ki, mint egy halászhajó ránézésre.
Pontosan, és általában még olyanok is vannak, ami csak fából van, tehát radarral is nehéz felderíteni. Ugye ezért fontos, hogy a vizuális megerősítés is ott legyen. Ugye a két repülőgép hordozó mellett 19 fregatt és egyéb felszíni részlege van az amerikaiaknak, két tengeralattjárót is vittek a térségbe, tehát megvan az a képesség, hogy ezt a szorost rendbe tegyék, úgymond, járhatóvá, de ehhez is idő kell azért, hiszen itt ugye repülőgépe is vannak, drónja is vannak az irániaknak, haditengerészeti részlegei, bár 11 hajóját már elsüllyesztették, ehhez is idő kell.
De miből áll és mire való egy repülőgép hordozó harccsoport? A képeken, hogyha látjuk, azt szoktuk látni, hogy ez borzasztó sok különböző méretű hajó követi ilyen-olyan alakzatban a nagy repülőgép hordozót.
Igen, ugye talán a Midway filmet sokan látták, ott is különböző típusú hajók vannak, akik felderítenek, akik az aknákat szedik fel, akik a tenger alatt járó egységek ellen küzdenek, de főleg a légvédelmet, a csapásmérést tudják megvalósítani, ezért kell, hogy több fajta eszköz legyen a repülőgép hordozó körül, hiszen ezeken általában 60, 80 vagy 100 darab harcászati repülőgép, elektronikai felderítő repülőgépek, kisebb evexek vannak, pilóta nélküli drónok, a reaperek, amelyek ugye stratégiailag csapást mérnek, illetve felderítenek. Ezeknek a védelme rendkívül fontos, és hát nyilván ezek a repülőgép hordozó csoportosítások tanulmányozták az iráni lehetséges műveleteket, ebből legalább 9-et soroltak fel, hogy kis hajókkal, kis tenger alattjárókkal, aszimmetrikus módszerekkel miket tudnak csinálni, ezeket kell kivédeni.
Mivel mérhető össze egy repülőgép hordozó harccsoport képessége? Film élményeimből egy kisebb országot le tudnának bombázni, le tudnának győzni, de ez nyilván ez egy film.
Igen, de ugye úgy szoktuk mondani, hogy amikor megjelenik egy ilyen bárkinek a partjainál, az 10 000 tonna diplomácia. Azaz ezen van körülbelül 8-10 000, 12 000 katona, csomó csapásmérő repülőgép, ami a legtöbb országnak nem áll rendelkezésre. És ugye generációs különbségek vannak itt F-18-asokról, F-22-esekről, F-35-ös vadászgépekről beszélünk, a túloldalon F-5-ös vadászgép van. Nem mérhető a 6., 5. generációs gépekhez az, ami iráni oldalon van, de nyilván meglepetést mindig lehet okozni.
Ha nem mérhetők össze a technikai képességek, akkor miért van az, hogy Irán képes csapásokat mérni más országok területére? Túlterhelés? A nagy számok? Miért van?
Pontosan. Ugye ez is egy aszimmetria, hogy Amerika minden pontjára tud Iránnak csapást mérni, Irán pedig 500 kilométerre a drónokkal, 2000 kilométerre pedig a balisztikus rakétáival tud csapást mérni. Úgy tudja elérni a sikereket, hogy valamit kilőjön, hogy kombinált, úgynevezett túlterheléses támadást indít. Ugye általában felderítő drónokkal kezdődik minden esti játék, felderítik, milyen irányban milyen eszközök vannak, megvannak a felderítési adatok, akkor elkezdhetik a drónokkal, 60-80-at indítanak, mondjuk Kuvait vagy egyéb irányba. Ezekből látható, hogy a légvédelem hogy fog reagálni. Ugye ez egy 20 000 dolláros drón, Patriot rakéta meg 1 000 000 dollár, tehát valamilyen módon vadászrepülőkkel, kisebb légvédelmi eszközökkel ezeket meg kell semmisíteni. Kuwait 100 darab balisztikus rakétát jelzett, hogy az irányába indították. Ezek a nagyobb csapásmérő eszközök, ezekre már el kell használni azokat a rendszereket, a TED rendszert, illetve a Patriot rendszert, amivel megállíthatóak ezek a támadások.
Kuwaitnak, Szaúd-Arábiának, tehát az Amerikával szövetséges államoknak van ebből saját rendszere, vagy mert szövetségesek az amerikai védőernyő alatt tudják magukat elképzelni?
Mindegyiknek van saját rendszere, és ezeket össze is kapcsolják. Tehát rendkívül fontos Izraelnek, hogy a szaúd-arábiai TED, meg Patriot rendszer radarja, amit lát, azt ő is látja. Tehát könnyen kiszámítható, hogy az Iránból kilőtt rakéták 10-15 perc múlva érnek körülbelül oda, milyen irányból jönnek, és akkor jön ugye Izraelnek a különböző védelme, a Dávid paritjája, az Arrow 2-es, 3-as rendszer, illetve a legkisebb ebből ugye az Iron Dome, a vaskupola rendszer, ami tizedek alatt, másodpercek tört része alatt kiszámolja, hogy lakott területre megy, nem lakott területre, indít rakétát, nem indít rakétát. ugyanis az is drága rakéta.
Az hogy fordulhat elő, hogy amerikai gép baráti tűzben pusztul el? Három is.
Hát igen, erre ugye két lehetőség van, vagy a rakétarendszer kezelői nem voltak kellően felkészítve.
Itt ember még beavatkozhat, azt képzelnénk, hogy 2026-ban azért...
Be tud avatkozni, igen, mert ő indítja a rakétát. Viszont ugye az a feltétel, hogy minden repülőgépen van egy saját idegen felismerő IFF rendszer. Ha ez nincs bekapcsolva, akkor például a Patriot, amikor veszélyes közelségbe ér a repülő, önállóan lelövi a célt. Mondjuk az azért elég elképzelhetetlen, hogy mind a három repülőnél ki volt kapcsolva ez a rendszer. Én azt gondolom, itt másfajta hiba történt a légvédelmi rendszeren belül, hogy ez bekövetkezhetett, ez rendkívül tragikus. De általában azt szoktuk mondani, hogy a legbonyolultabb rendszer mindig a légvédelem, repülők, drónok, harci helikopterek, kisebb légvédelmi rakétáknak az összehangolása, hiszen ezt még háromdimenziós térbe is értelmezni kell, hogy hol jöhetek vissza, hol repülhetek be. Itt valószínűleg a együttműködésben volt olyan probléma, amit így érzékeltek.
Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Az a korszerű hadviselés része, hogy a vallási vezetőt meg a teljes vezérkart első körben akarják likvidálni?
Igen, általában ugye mindig arra irányul az első csapás egy háborúban, hogy a vezetést, a kommunikációs rendszert, a stratégiai együttműködést megbomlasztani egy országban, főleg egy ilyen úgymond fejnehéz vezette országban, ahol mondjuk a vallási vezető, a forradalmi gárdának a parancsnoka, ő irányítja a különböző dolgokat, ez rendkívül fontos kérdés volt. Ez is hónapok munkája van benne, hiszen ahhoz, hogy a 40 tábornokot meg a vallási vezetőt kilőjék, ahhoz folyamatos információszerzésre volt szükség. A Mossad és a CIA hosszú évek munkájával érte el azt, hogy ezeket az embereket megfigyelték, dossziéjük volt, hova szokott parkolni, mikor jár dolgozni, hol találkoznak, hol vannak a vezetési pontok, ott van-e az adott illető. Tehát itt jön elő az, hogy a hírszerzés a levegőből, a műholdakról nagyon fontos, de a legfontosabb az továbbra is a humán erővel, az a személyesen folytatott hírszerzés, hiszen ahhoz, hogy több tíz rakétát kilőjenek a vallási vezető irodájára, ahhoz kellett a megerősítés is, hogy ott van a vallási vezető.
Van ötlete arra, hogy miért voltak ennyire óvatlanok az irániak? Évtizedek óta kölcsönösen ismerik egymást az izraeliekkel. Tudják, hogy az izraeliek gyakorlatilag a föld bármely pontján képesek végrehajtani nagyon fejlett elektronikai alapú támadásokat bárki ellen. Ezt bizonyították számtalanszor. Miért gyűltek össze szombat délelőtt ennyien egy helyre?
Nyilván ezt majd a háború után tudjuk meg, hiszen ahhoz, hogy egy vallási vezető összehívja a szűk törzset, az egyfajta eligazítás, hogy mire kell készülni, hiszen az látszott, hogy a tárgyalásokat befejezték, azaz nem jutottak eredményre. Valószínű egy ilyen megbeszélés volt a készenlét fokozására, a különböző erők elhelyezésére, hiszen már hetekkel előtte is láttunk különböző terveket, hogy mit tervez Irán, milyen cselekvési változatai lehetnek. Viszont arra nem készültek, hogy például az izraeliek az összes térfigyelő kamerát meghekkelték, azaz a kiberműveletekben is rendkívül jók voltak. Vannak felvételek, nyilván van, ami már mesterséges intelligenciával hamisított videó, hogy különböző vezérlőtermekben is a ott levő kamerarendszereket látták, hogy ki hol van, mit csinál. Tehát ez is egy fontos része, hiszen ezeket sem egy nap alatt lehet megcsinálni.
Van arról felmérés, hogy milyen van Iránnak? Honnan indult, mennyit semmisítettek meg, és milyen van még?
Hát igen, ezek azok az adatok, amik rendkívül pontatlanok. Ugye Irán rendkívül sok fegyvert szállított a különböző proxy terror szervezeteknek, Libanonba, Gázai övezetbe rakétákat, nem irányítható rakétákat. Egyes felmérések szerint 2000, más szakértők szerint 3000, de van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy 8000 különböző rakétája, drónja lehet, amit még be tud vetni. Azt a képességét látjuk, hogy naponta 100-150-200 rakéta indításra képes, ezeket az eszközöket ugye mobil eszközökkel kiszállítja, illetve célra tudja vezetni. A hadereje 1 millió főt is kitehet, ebből közel 150-190 ezer fő a forradalmi gárda. Ennek vannak különleges alakulata, illetve van egy tartalékos rendszere a Basi, ez 600 ezer főt tesz ki. Ennek minden tartományban vannak vezetési pontjai. Körülbelül 1500 harckocsival, 1800 páncélozott eszközzel rendelkezik, rendkívül sok 6700 darab tüzérségi eszköze van, és közel 265 vadászgépe van, ami régebbi típusú. A képességei alapján, ugye már mindig megkérdezik, hogy mi lehet a legjobb, meg a legrosszabb változat, ugye a legjobb, hogy békét kötnek, a legrosszabb, hogy ebből csinálnak egy óriási elhúzódó háborút és egy gazdasági válságot. Az biztos, hogy Irán egy elhúzódó háborúra készül, hiszen a rezsimet akarja fenntartani. Ehhez ugye meg kell választani az új vallási vezetőt, annak az irányvonalára felzárkózni, illetve aszimmetrikus műveleteket fog folytatni, kisebb csapásokat mér, drónokat fog alkalmazni, illetve gazdasági blokád irányába mehet el, ha ezt Amerika nem tudja megakadályozni. Amerika is egy elhúzódóra készül, ahogy Trump elnök mondta, lesz eszköz, oda vezényli, oda fogják vinni, illetve ő is rakétákkal, drónokkal és főleg precíziós csapásokkal fogja kiiktatni azokat a vezetési pontokat, amik még élnek.
Egy katona logikája szerint akkor kell békét kötni, amikor már minden elveszett és nincs más lehetőség, vagy akkor, amikor még van mit menteni? És később még esetleg készülni lehet valamire?
Igen, egy katonának ez mindig is egy fontos kérdés, hogy mikor mondja azt a politikai vezetőnek, hogy valamit csinálni kellene. Ebből egy örök vita alakult ki, csak Magyarországra gondoljunk, a Kossuth-Görgei vitába, hogy megéri-e mondjuk még feláldozni a maradék 80 ezer katonát azért, hogy úgyis elbukik a rendszerünk. De ugyanez a helyzet Iránba is. Gondoljunk bele, ha nagyon hosszú távon Izrael és Amerika mondjuk 3 hónapon keresztül bombázza, akkor szinte semmilyen katonai képessége nem marad. Irán mindig is törekedett egy regionális vezető szerepre. Nem véletlenül háborúzott Irakkal, nem véletlenül képviseli egy fajta irányvonalat, hogy ő más, mint a többiek. Ugye a síta valláshoz tartoznak, közel 90 millió emberről beszélünk, illetve azt se felejtsük el, hogy rendkívül jó diplomaták. Korábban, amikor az atom tárgyalások folytak, mindig mondták, hogy ők akkor is fenntartják, de mindig hozzátették, hogy valami kompromisszumkeresés benne van. Azt is el kell mondani, hogy nyilván amerikai és Mossad részről is folynak a tapogatózások, ki az a tábornok, ki az a politikai vezető, aki megvehető, rávehető valamire, de itt azért sokkal nehezebb, főleg azért voltak szerencsétlen események is, a leányiskola bombázása, illetve a vallási vezető is egy kicsit összezárta az irániakat.
Az, hogy az európai országok, például Spanyolország vagy a britek hogyan reagálnak, ennek bármilyen katonai jelentősége van? Tehát rá van szorulva az Egyesült Államok, hogy a műveletekhez bázist, területet, képességet használjon, vagy mindent meg tud oldani maga?
Meg tud oldani maga, hiszen olyan logisztikai képességekkel rendelkezik, viszont bizonyos időveszteséget jelent, hogy most nem spanyol bázisról, hanem át kell menni egy másikra, onnan kell mondjuk az utánszállítást, a logisztikát, a rakétát, az üzemanyagot szállítani. Én azt gondolom, nem véletlen, hogy Trump elnök is azért a NATO-t meg akarja tartani, fenn akarja tartani, hiszen szövetségesekre mindenkinek szükség van, főleg ebben a elég nehéz világpolitikai helyzetben. És azt gondolom, hogy nyilván erős kirohanást tett Spanyolország ellen, hogy minden kapcsolatot megszakít vele, de el kell fogadnia neki is, hogy vannak minden országnak érdekei, és korábban például Spanyolország jelezte, hogy ő például a 3,5%-os NATO elvárás sem tudja azonnal teljesíteni.
Mennyi ideig bírja az izraeli légvédelem? Van erre számítás, vagy attól függ, hogy Iránnak mennyi idő alatt mennyit sikerül kilőni?
Erre szerintem ma megadta a választ Trump elnök úr, hogy előbb fogynak el a légvédelmi rakétái Iránnak, illetve azok a rakétái, amit kilőhetne, hiszen ahogy felőrlik ugyanúgy a iráni légvédelmet, az iráni rakétaközpontokat, illetve a levegőből meg tudják semmisíteni a kilövő pontokat, akkor az Irán által kilőtt rakétáknak nem lesz akkora hatásfoka. Nyilván lesz, ami át fog jutni a rendszeren, hiszen a hiperszónikus rakétarendszert is fejlesztették orosz segítséggel. Ebből 10-20 állt rendelkezésre, korábban is csapódott be ilyen Izrael területén, ez sokszor elfoghatatlan a légvédelmi rakétáknak, de ebből nem áll akkora szám rendelkezésre, hogy ezekkel fenyegessék Izraelt hosszú távon.
Korábban említette, hogy kínaiak segítettek az irániaknak adatok átadásával. Oroszország fegyvereket ígért, légvédelmi rendszereket Iránnak, de úgy tűnik, hogy ezeket nem szállították le, vagy legalábbis erről nincsenek hírek. Ha leszállítják, akkor az segített volna Iránon?
Én azt gondolom, hogy azt a fajta orosz harcászati eljárásokat és orosz technológiát, bármennyire is jó az S-300-as és az S-400-as légvédelmi rakétarendszer, ki tudták volna iktatni. Ezekből pár állt rendelkezésre, nagy valószínűséggel ezeket meg is semmisítették. Oroszország pedig szerintem ügyesen kivárt, ő mondta, hogy nagy érdeklődéssel figyeli, hogy mi zajlik itt. Ő szerencsétlen dolognak tartja a vallási vezető kiiktatását, illetve a háborús helyzetet is. Szerintem nem is akarta leszállítani az eszközöket, mert tudta, hogy ezeket meg fogják semmisíteni.
Ez egy példa lehet Oroszország számára? Mondhatja azt, hogy hát mi Ukrajnában ugyanezt akartuk leszedni az első számú vezetőt, csak nekünk nem sikerült, nektek amerikaiaknak már kétszer is sikerült, Maduroval is. És itt is, mostantól kezdve mi is erre állunk rá? Vagy nincs hozzá elég erejük?
Hát szerintem erre nincs képessége az orosz haderőnek. Ő most a felőrlő taktikával próbál előre haladni, azt a maradék 4-5 ezer négyzetkilométert megszerezni a Donbassból, és akkor mondhatják azt, hogy leülhetünk a tárgyalóasztalhoz, ha megvan az a 3-4 erődváros. A másik része, hogy ugye Venezuelában kiiktatták az elnököt, és az amerikaiak mondták meg, kit tegyenek be, mert ott voltak, átvették a hatalmat azon a részen. Itt Iránban majd a iráni vezetők, illetve az a három fős tanács, meg a tanács, aki dönt a vallási vezetőről, ők fogják kinevezni a vezetőt, tehát itt azért nincs akkora siker, mint Venezuelában.
Az iráni vezetés az képes katonai logikával gondolkodni, vagy ez egy vallási logika? Tehát megmondják a katonáknak, hogy mit kell csinálni? Vagy van a katonának beleszólása? Korábban az iráni katonák azért európai, amerikai egyetemeken képezték ki magukat, tehát ismerik az amerikai, a nyugati harcmodort.
Igen, nem véletlen ezek a válaszcsapások, ezek az aszimmetrikus lehetőségek, a drón bevetése. Tehát van, amiben még azt kell, hogy mondjuk viszonylag modern szinten előbbre járnak. De én azt gondolom, hogy ugye a forradalmi gárda, a vallási vezetés teljesen egybeolvadt, és nem véletlen, hogy a vallási vezető irányítja őket, és ehhez kapcsolódóan a gazdasági része is ezeknek rendkívül fontos, hogy ezek a területeken, ahol a forradalmi gárda jelen van, ott az ő emberei, az ő vezetői vezetik a gazdasági részlegeket is, tehát rendkívül nagy gazdasági hatalommal is rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy a politika az mindig valami irányt kell, hogy megszabjon, a katona meg megmondja, hogy azt hogyan lehet megcsinálni.
De azt nem mondhatja, hogy nem lehet. Mert
azt is mondhatja, nem hinném, hogy leváltják, hiszen azért elég nagy pofon volt ez, hogy ennyi vezetőt kiiktattak Iránban. Azt én is csodáltam, hogy a korábbi csapások miatt nem telepítették szét a vezetőket, illetve az eszközöket sokkal jobban Irán területén. Tehát 40 tábornokot egy helyen tartani az nem túl jó ötlet volt valószínűleg.
Irán korábban eredményesen fegyverezte fel a különböző proxy szervezeteit Jemenben, Libanonban, itt-ott, másutt a világban. Ezeknek mennyi eszközük, képességük van most, mennyi maradt, és az mire elég?
Hát ugye a gázai övezetbe kezdjük, az iszlám dzsihád és a Hamas az kézi fegyverekre, néhány páncéltörő rakétára, apró pici drónokra korlátozódhat, amit az újra felfegyverzett, vagy újra épített Hamas fel tudott építeni. Libanonban másabb a helyzet, ott is több föld alatti létesítmény van, ott még lehet 1-2 ezer rakéta, drón kisebb hatótávolságú. Ugye Izraelnek az a fő problémája, hogy nincs stratégiai mélysége, tehát a Libanonból kilőtt rakéta 2,5 perc alatt Izrael déli részén van, tehát ezért is vállalta most be megint Netanyahu, hogy megtámadja Libanont, és Beirutot bombázták, illetve felszólították a libanoni lakosságot, hogy 12 települést ürítsenek ki, hogy a pufferzóna meglegyen Izrael és Libanon között, hogy ne tudják közvetlenül lőni az izraeli településeket. A jemeni részen látjuk, hogy hajókat tudnak kilőni, hajó elleni rakétákkal rendelkeznek, drónokkal rendelkeznek, és hát ugye nem látott, vagy soha nem várt képeket láttunk, amikor huti lázadók lelövik az amerikai drónt, ami több millió dollár egy-egy készletbe. Én azt gondolom, ezek még pár hónapig húzhatják, de tovább nem, mert nincs támogatás Irán részéről.
Ha nincs támogatás Irán részéről, akkor ők visszavonulnak és megvárják, amíg lesz, vagy konszolidálódni fog az a terület. És elmennek mondjuk egy jemeni lázadó, el fog menni halászni?
Hát nem tudom, hogy gazdaságilag mire lesznek képesek, de ugye a térséget figyelembe véve már Szaúd-Arábia is támadta ezeket a huti állásokat tüzérséggel, mert neki is elege van abból, hogy olajvezetékeket, olajlétesítményeket rongálnak meg esetleg. És ugye az is fontos kérdés, hogy ez az olaj, ami az olajállamokban megtermelődik, egyedül Szaúd-Arábia tudja kivinni a Vörös-tenger irányába is, hisz vannak vezetékei, illetve a Földközi-tenger irányába. Tehát nem teljesen tudják elzárni az irániak ezt a részt, a kisebb országokét tudják elzárni.
Van Iránnak olyan képessége, amivel európai területeket tud támadni? Ez a 2000 kilométer maximum, ez mire elég? Ezt sugarasan kell érteni?
Ez általában Iránnak a nyugati területeiről, körülbelül Románia közepéig, vagy egy kicsit beljebb tudna ellőni a rakétákat. De itt is ugye ott vannak a törökök, illetve a földközi tengeren van egy úgynevezett Aegis légvédelmi rakétarendszere a NATO-nak. Tehát ezeket a rakétákat pont azért telepítették a földközi tengerre, hogy az innen jövő fenyegetéseket meg tudják állítani. Tehát Európa fele szerintem nem is lenne sok értelme Iránnak vagdalkoznia. Neki a ő stratégiájához az áll közel, hogy amerikaiakat pusztítson, lemossák a vérrel azt, hogy az ő vezetőjüket megsemmisítették, és tudjanak csapást mérni Izraelre. Ez a fő cél.
Említette az iráni terepviszonyokat. Ott ezek mozgó állásokból küldik a rakétákat, utána az eszközöket elbújtatják, felszerelik, újból előhozzák, tehát ezért nem lehet a kilövés helyét megsemmisíteni, vagy nincs értelme?
Nagyon nehéz, hiszen a legtöbb ugye ilyen gumikerekes nagy teherautókra van felszerelve, kiviszik, felállítják a rakétát, indítják, majd gyorsan el is tűnnek, és egy-egy föld alatti létesítményből próbálják meg ezeket az eszközöket újra tölteni. Ugye, ha megnézzük az öböl térségét a Hormuzi szorosnál, ott egy sík terület van, utána egy hegyvidék van, amiben szintén rengeteg barlang van, amiben katonai felszerelés, rakéta, bármi lehet. Hát ha szárazföldi harcra kerülne sor, ezt az amerikaiak is elmondták, akkor van az izraeli, vagy az irániaknak egy úgynevezett halászónája ott a sík területen, hiszen a hegyvidékről lefele sokkal jobban tudná védelmezni.
Iránra is értelmes az a megállapítás, hogy mindig a védekezőnek van előnye? Tehát Irán is jól tudna védekezni egy szárazföldi művelet ellen? Vagy amikor már szét van bombázva minden, akkor már nem olyan egyszerű?
Hát igen, de akkor is ugye, ha megnézzük ezt az óriási területet, a nagyvárosokat, tehát azok azért nagyon hosszú ideig ellen tudnának állni, illetve a kiképzettsége azért az iráni haderőnek, a forradalmi gárdának az elég magas színvonalú. Nem véletlen, hogy ők készítették fel a terrorszervezeteket is az Izrael elleni támadásra. Azt se láttuk korábban, ugye, hogy terroristák tűzpárbajokat nyernek meg izraeliek ellen, tehát van egyfajta fejlődés, drónokkal, eszközökkel nagyon sok kárt tudnának okozni, és nagyon elhúzódóvá tennék a háborút, és azt gondolom akkor, ha megtámadnák Iránt szárazföldön is, akkor még jobban összezárna a lakosság is.
Az iráni háború, ez elvonja az eszközöket és a figyelmet Ukrajnáról, Oroszország ukrajnai agresszióráról?
A figyelmet nem is, de az eszközöket igen. Tehát azok a TED és Patriot rendszerek rakétái, azok itt kerülnek először feltöltésre. Ez most Amerika érdeke, és azoknak az öböl országoknak, akik részt vesznek ebben a rakéta elhárításban, ők kapnak először rakétát, és ugye a probléma az, hogy a világ Patriot rakétagyártáshoz 650 darab évente. Most Amerika ezt 2000-re föl szeretné vinni év végéig, de ugye a saját készleteket, illetve ezeket kell föltölteni először. Korábban a ukránok is ellőttek egy éjszaka 25-öt, ez a havi fél gyártás, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy mire indítanak Patriot rakétát.
Miért nem skálázható föl úgy egy hadi anyag gyártás, egy rakétagyártás, mint mondjuk egy cipőgyártás? Tehát beállítok még egy sort. Ha kell, akkor még egy sort. De közben az összes elemzés arról szól, hogy az eszközökért sorba állnak.
Igen, ezt látjuk ugye, hogy sajnos a haditechnikai eszközök bonyolultak. Szokták mondani, hogy a katonának mindent könnyű eladni, mert ha csillog a fegyver, megveszi. De ugye egy autóban van 2000 alkatrész, ezt szerelik össze mondjuk egy gyártósoron 24 óra alatt. Egy harckocsiban 35 000 alkatrész van, és ezeknek működni kell mindnek. Egy rakétagyártáshoz olyan szakembereket föl lehet venni, de mire betanul, akkor lesz csak rakéta abból, ha majd tudok még egy gyártósoron elindítani ilyenfajta törekvést.
Mások, az irániak saját eszközökkel dolgoznak, saját fejlesztéseket csinálnak. Lehet látni, hogy iráni drónok vannak az ukrajnai hadszíntéren is, és működőképesek sikerrel. Honnan veszik ehhez a tudást?
Hát egyrészt van egy iráni elit, aki azért az egyetemeken, műszaki egyetemeken a világ számos pontján tanul. Van egyfajta iráni kiáramlás, rendkívül sok ember, aki nem értett egyet a vallási rezsimmel, azok ugye ellenzékben kvázi vannak, és a világ különböző helyein tanultak. Az ő tapasztalataik, a mérnökeik tapasztalatai alapján összeállították ezt a Shahed típusú drónt, amit már ötödik változatban gyártanak az oroszok, tehát ők mindig hozzátettek. Tehát ők nagyon jól fel tudtak erre készülni. Viszont a többi technikai eszközük, azok brit Chieftain típusú harckocsik, ez a hidegháború harckocsia, nagyon régi típusú, különböző T-55-ös, T-72-es harckocsik, tehát a régi orosz technológia. És hát ugye ne felejtsük el, hogy azért folyamatosan pusztította Izrael a forradalmi gárda vezetését is, tehát egyre fiatalabbak kerülnek előre, akiknek be kell tanulni ebbe. Tehát nem csak a technika fontos, hanem az is, hogy a különböző vezetési szinteknek ne kelljen egyszerre ennyit előrelépni, mint most, hogy 40 tábornokot kinevezni, azért még az Iránba is sok.
Meddig lehet elővenni egy letárolt technikát? Az ukrajnai háborúban látjuk, hogy nagyon-nagyon régi eszközök is kint vannak a fronton, és működnek.
Igen, ez ugye attól függ, hogy milyen tárolási típust választottak. Ugye az oroszok általában kiteszik a mezőre, és akkor majd
süti a nap, veri az eső.
Igen, meg a szibériai hideg, az megóvja. Aztán ezeket százasával havonta felújítják. Ugye itt nagyon sok cserére van szükség. Ugye mi régi harckocsizók azért tudjuk, hogy a olaj azért szétnyomja azokat a vezetékeket, amik gumikból vannak, és hosszú ideig álltak. Viszont azok az eszközök, amiket Irán letárolt, azért azok jobb körülmények között vannak, tehát föld alatti létesítmény, fűtött létesítmény.
Száraz meleg.
Vezetési pont, tehát pontosan ezek könnyen bevethetőek.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója volt az Aréna vendége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.